Ekkor történt, hogy a táncosnő után érdeklődni kezdett valaki, teljesen mindegy, hogy ki, gazdag volt és nagyon híres, művész. Mondjuk, hogy filmszínész. A táncosnő és a színész egymásba szerettek, mégpedig halálosan és végzetesen. Minden addigi szerelem és kapcsolat csak futó kalandnak tűnt ebben a mindent elsöprő hatalmas szerelemben. Kicsit, mintha megcsuklott volna a hangja, gyorsan szívott egyet a cigarettáján. A táncosnő mindent elmondott a másik lánynak, sőt, össze is ismertette a barátjával. Aztán azt is elmondta neki, hogy rövidesen összeházasodnak. Nem értette, hogy azok ketten miért érzik magukat láthatóan feszélyezetnek egymás társaságában. Egyszerűen vak volt a szerelemtől. Nem tudta, hogy a teniszező lány ismerte a színészt, sőt, évekkel azelőtt a szeretője is volt. Erről sohasem beszélt a másiknak. Különben is jóval zárkózottabb típus volt, mint a táncosnő. Nos, sok baj nem is lett volna, hiszen azok ketten már korábban szakítottak. A színészt nem érdekelte többé a teniszező lány. Csak hogy a teniszező lányban fellobbant az irigység. Ki tudja miért? Elég az, hogy ráhajtott a színészre. Üldözte, telefonon hívogatta, végül már a játékot is elhanyagolta miatta. Hogy mi volt ez? Talán őrület. A színész nem értette a dolgot, megpróbált józanul beszélni vele, mondhatom kevés sikerrel. A dolog odáig fajult, hogy a két barátnő szakított egymással, a teniszező lány elköltözött, ők pedig kitűzték az esküvő időpontját. Ismét nagyot szívott a cigarettáján. Két nappal az esküvő előtt éppen befejeződött volna egy balettpróba, amikor a teniszező lány felkereste a táncosnőt a színházban. Őrült jelenetet rendezett, és magának követelte régi szeretőjét. A másik csitítani próbálta, be akarta tuszkolni az öltözőjébe. A színpadról egy keskeny vaslépcső vezetett az öltözőkhöz, ezen kellett felmenniük. Már majdnem a legtetején jártak, amikor a teniszező lánya vita hevében hatalmasat taszított a táncosnőn, aki elveszítette az egyensúlyát és lezuhant a vaslépcsőn. Mindkét lába eltört, az egyik combban, a másik pedig bokánál. Remegett a kezem, ahogy a pohár után nyúltam. Az esküvőből természetesen nem lett semmi, bár a színész ezek után is feleségül akarta venni a táncosnőt, ám amikor kiderült, hogy a lába összefort ugyan, de a karrierjének örökre vége, esés közben a fejét is beverte a vaslépcsőbe, s ettől a pillanattól kezdve nem tudott forogni többé, a táncosnő nem akart a színész felesége lenni. Nem akart nyomorult, eltartottként szenvedni egy felfelé ívelő karrier árnyékában. Közben a teniszező lány is abba hagyta a versenyzést. A volt táncosnő elvégzett egy titkárnőképző iskolát, mivel csinos volt és még mindig fiatal, kapkodtak utána az igazgatók. Egyszer aztán egy házassági értesítés ütötte meg a szemét valamelyik újságban, hogy a híres nevezetes Hernández cég igazgatója feleségül veszi a teniszező lányt. A táncosnő ekkor arra gondolt, elérkezett a bosszú ideje, mert azok alatt az évek alatt, amíg a kávét főzte másoknak, egyre csak megfakult álmaira és a bosszúra gondolt. Megvárta, amíg azok összeházasodnak, aztán jelentkezett az Hernández cégnél titkárnőnek. Hónapokkal később tudta csak meg Señora Hernández, hogy kicsoda az új titkárnő. Természetesen meg akart szabadulni tőle, de nem tehette. Talán még az Hernández cég bukását is okozhatta volna az a gonosz lány. Ne haragudjon, hogy közbeszólok, nem zsarolta véletlenül Hernándezéket a volt táncosnő? Zsarolás? Ugyan, mit jelent ez a szó? Nekem Hernández minden pénze kell. És azt akarom, hogy halljon meg az a lány. Képes volna megölni. Értetlenség ült ki az arcára, mint aki nem fogja fel, mi csodálkozni való van a szavaim. Miért? Ő nem ölt meg engem? Megölt bizony. De azért talán mégse. Felugrott és ingerülten járkálni kezdett a szobában. Nem érti, képtelen megérteni. Egy művészt úgy is meg lehet ölni, ha tönkreteszik a karrierjét. Az még borzalmasabb, mint a fizikai megsemmisülés. Az csak jön, és azzal vége. De ha a karrier foszlik semmivé, és végig kell néznünk, végig kell szenvednünk, hát az maga a pokol, rosszabb a halálnál is. Nem akartam fenyegetni, de kénytelen voltam keményebb hangot használni. Tudja, hogy amit elmondott, elég ahhoz, hogy lecsukják? Valóban? Az életveszélyes fenyegetésért börtön jár. Csak ha nyilvánosan teszem. Én azonban csak magának mondtam a szobámban, tanuk nélkül. Ha rákerülne a sor, letagadnám. Az én szavam pontosan annyit ér a bíróság előtt, mint az öné. Egyébként kár a gőzért, az az asszony úgy is meg fog halni. Hagyja ezt az ostobaságot. Megölöm, hát nem látja, már haldoklik. Ha bármit is tesz, maga gyilkossá válik, örökre bevonul egy börtönbe, legszebb éveit cellában tölti, tudja kik között. Felnevetett, kellemetlen, erőszakos nevetéssel. Eszem ágában sincs sitre menni. Mondom, hogy hozzámegyek Hernándezhez, meg van őrülve értem. Az ujjam körül csavargatom. Megvárom, amíg az a dög beadja a kulcsot, aztán jöhet hozzám a beígért pénzért. Maga bolond, a gyűlölet elvette az eszét. Nagyon komolyan bólintott. Persze, tudom. Azt, ami velem történt, nem is lehet lelki deformáció nélkül megúszni. Olyan tárgyilagosan beszélt az őrültségéről, mintha kívülállóként más korlapját tanulmányozta volna. Felálltam, és arra gondoltam, hogy ideje véget vetni a céltalan beszélgetésnek. Azért én a maga helyében mégiscsak sokat gondolnék a börtönre, sőt, el is mennék és meglátogatnék egyet, hát ha nem fog tetszeni. Cigarettára gyújtott, remegett a keze. Mondtam, hogy mi sem áll távolabb tőlem, mint a börtön. Úgy fog meghalni, hogy nem tudják rám bizonyítani a halálát. A gyilkosok nagy része ebben bízik. Az elítélt gyilkosok. Nem fognak elítélni. Varázslatért nem ítélhetnek el, nincs rá törvény. Micsodáért? Kérdeztem döbbenten. Varázslatért? Mit gondolt, hogy akarom megölni? Késsel? Méreggel? Akkor valóban mehetnék a maga által megjövendőlt cellába, csak hogy én másképp csinálom, sokkal jobban. Nem hiszi? Nézzen ide! A ruhás szekrényhez ugrott, és felrántotta az ajtaját. Kotorászott egy kicsit az egymásra rakott fehér nemük között, majd amikor visszafordult, ott feküdt valami a tenyerén. Egy 10-15 centiméter nagyságú viaszbábú. Tel is tele szurkálva acéltűkkel. Annyira meglepett a dolog, hogy visszaroskadtam a székre. Maga csinálta. Én hát, mondta büszkén, minden tökéletes, és főleg bevált. De hát hogy az ördögbe? Hogy hol tanultam? Természetesen odahaza. Találtam valakit, aki megtanított rá, hogyan kell csinálni. Legalább 100 ember tett már el lábbalól, ilyen kis viaszszobrocskával. Señora Hernández lesz a 101. Ide figyeljen, ez már nem játék. Dehogy is nem az. A bíróság előtt minden esetre. Nincs az az eskütszék, amelyik ne mentene fel, ha egyáltalán akadna épeszű vádló, aki vádat emelne ellenem, ezért. De a magánlaksértés már nem az. Úgy nézett rám, mintha én lennék az őrült, nem ő. Mi az, hogy magánlaksértés? Maga bement Hernándezék szobájába. Na és? Persze, hogy bementem, hiszen én vagyok Hernández titkárnője. És ha arra gondol, hogy megfenyegettem, vagy bármit is tettem volna ellene, téved. Arról a régi ügyről nem beszéltünk, mintha nem is mi lettünk volna az a két barátnő, akik annak idején egy ágyban aludtak, egy sátorban laktak Európában. Megható, mondtam, de most arról a figurácskáról van szó, amelyet berakott Señora Hernández törülközői közé, ne is tagadja. Elsápadt és remegni kezdett a szája széle. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire összetörik attól, hogy elrontom a játékát. A szobrocskán új lenyomatok is vannak, blöfföltem. Ez már csak elég ahhoz, hogy valamilyen okkal vádat emeljenek maga el.